Hősökként fogadták a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának Törökország földrengés sújtotta területeiről február 12-én hazatérő küldöttségét. A csoport tagjai, akik speciálisan élő személyek keresésére kiképzett kutyákkal érkeztek a katasztrófa helyszínére, több túlélőt menekítettek ki a romok alól. Az Európa Rádió stúdiójának vendégei Kovács Ilka, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutyásmentője, és Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutatómentő csoportjának vezetője. Vasárnap, február 12-én érkeztetek haza Törökországból. Mi várt benneteket itt a Ferihegyi repülőtéren? Mert azért ezek olyan pillanatok, amik örökre bevésődnek, gondolom.
A hazafele úton, és nem csak hazafele úton, hanem már az odafele úton és az egész ott tartózkodásunk alatt óriási szeretet vett bennünket körbe. Akár a reptéren, a repülőn teljesen meghatóan jöttek oda hozzánk az emberek, elképzelhetetlen szeretettel jöttek oda. Tehát amit mi nem is vártunk, azt gondolom, tehát hogy nem is gondoltuk, hogy ilyen érzéseket fogunk ismeretlenekből kiváltani. Tehát amikor tényleg nehéz is róla egy kicsit beszélni, de amikor mondjuk a belföldi részről mentünk át a nemzetközi részre, ugye ott ugyanúgy be kell csekkolni, a röntgenen átküldeni a ruhákat és mindenféle ilyesmi, és nem is értettük, hogy miért mondják, hogy pedig nem is volt előttünk senki, tehát kiürítették, tehát egyedül a mi csapatunk a 18 fő, vagy 19 fővel állt egy ilyen ötállásos röntgen valami előtt, és mondták, hogy jó, akkor most mehetünk. Na hát gondoltuk már ott, nem tudom, egy hét után, hogy na még egy kis bürokrácia, még egy kis, és fölálltak a vámosok, és ahogy mentünk át, mondták, hogy le se kell vennünk a cipőnket, semmi, és ott folyamatosan ilyen folyosón tapsoltak nekünk, ahogy mentünk be. Még most is nagyon nehéz róla beszélni, és ez csak egy a százból. Tehát az, hogy mondták, hogy nem szállhatunk föl a repülőre, csak utolsónak. Jó, ott is, na jó, akkor megint az lesz, hogy akkor most utolsónak beszállunk meg minden ilyesmi. És felszálltunk a repülőre, és az egész repülő egy emberként tapsolt nekünk.
Én úgy tudom, hogy Ilka már is nyilatkozott valamelyik médiumnak, amikor leszálltatok ugye a reptéren.
Igen.
Hogy találtad meg a szavakat egyáltalán egy ilyen pillanatban az embernek? Beszélni kell, az nem könnyű.
Nem, egyáltalán nem, hiszen mindannyian meghatottan érkeztünk haza. Ezeknek a fogadtatásoknak is köszönhetően annak, hogy a családunk, mindenki várt minket a repülőn, és mindenki aggódva borult a nyakunkba, hogy végre hazaértünk, így nagyon nehéz volt megszólalni, és még szerintem mindannyian még mindig a hatása alatt vagyunk a kintartózkodásnak is, meg annak a szeretetnek és hálának és tiszteletnek, amit kapunk minden egyes percben, amióta itthon vagyunk.
Még egy mondat ehhez, igen? Csak azt akartam is engem, például a repülőtéren, tehát már itt a Liszt Ferenc reptéren, engem az is meglepett, hogy alapvetően nagyon sok török ember jött, igen, ki, akik aztán teljesen soha nem találkoztunk velük, semmilyen kontaktban nem voltunk, és kiléptünk ebbe a fotocellás ajtóban, és török emberek tapsoltak nekünk. Nem is értettük a szituációt.
Akkor kezdjük ott, hogy megkaptátok ugye a felkérést, és ez honnan érkezett, és hogyan, és akkor ilyenkor mi a menete ennek a történetnek, a logisztikájáról beszéljünk.
Ugye ez hétfőn valamikor, ugye reggel történt, hajnali órákban történt a földrengés. Hétfőn délelőtt, tehát az első percekben még ugye nem sok hír érkezett, tehát hogy úgy volt, hogy jó volt egy földrengés, de alapvetően ebből több ilyen van. Én egy speciális helyzetben voltam, én Jordániában a Wadi Rum sivatag közepén ültem hétfőn délelőtt.
De miért?
Mert ott voltam éppen egy más programon. Értem. És nekem nem volt se térerőm, semmim. És véletlenül valamikor kora délután, hétfő kora délutánról beszélek, egy lakott terület környékére vetődtünk, ahol egyszerűen kaptam a folyamatos üzeneteket, hogy azonnal hív föl a Juhász Márton, a szeretetszolgálat ügyvezetője, akkor a kollégák, a családom, hogy már Márton mindenhol keres, azonnal hívd vissza, fontos, nagyon fontos. Hát egyszer el se tudtam ki, hát híreket nem is láttam már egy napja. El se tudtam képzelni, hogy mi van. Nagy nehezen valahogy elértem a szeretetszolgálat igazgatóját, aki mondta, hogy hát itt konkrétan szedjem össze a csapatot, és azonnali indulás van Törökországban, mert óriási a probléma. Tehát, hogy több ezer halott, és hát mondtam neki, hogy igazgató úr, én értem, akkor elkezdjük szervezni, de alapvetően én Jordániában ülök egy teherautó platóján a sivatag közepén. Nehezen tudom elképzelni, hogy itt kedden ebből indulás lesz, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meglegyen. Hát onnantól én nem tudom, a powerbankeket, azokat kettesével használtam el, tehát ott a hétfő délutánom, hétfő estém és a kedd reggelem Az folyamatos telefonálgatás, egyeztetés, az itthoniakkal egyeztetés, ugye a külügyjel egyeztetés, a mindenféle rendvédelmi szervekkel, hogy hát meg nem is az, hogy egyeztetés, hanem konkrétan a kollégákkal, akik hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy önkéntes szervezet. Tehát mikor konkrétan Ilkát fölhívtam kedreggel, hogy hát Ilka, hol vagy? Hát mondta, hogy hát konkrétan benn van a munkahelyén. Hát mondom, akkor délután indulnánk Törökországba. Hirtelen azért ott mindenki meglepődött, hogy akkor indulni kellene, tehát hogy ez egy nagyon adhok jelleggel jött, nagyon-nagyon gyorsan kellett mindent megszervezni, de az összes magyarországi, akivel egyeztettünk, mindenféle hatóságok, mindenki nagyon rugalmasan és nagyon gyorsan reagált, és tudták azt, hogy azonnal indulni kell, mert teljesen felesleges elindulni pár nap múlva, tehát hogyha kedden nem tudunk elindulni, akkor szinte felesleges mennünk.
Nagyon nehéz volt az indulás, szerintem mindkettőnek, Gábornak azért, mert egy sivatagban tartózkodott akkor. Nekem meg akkor még volt egy másik mentőkutyám, aki hétfőn délben aludt el örökre, és ebben a pillanatban hívott fel az ügyvezető, amikor eltartottam hazafelé az állatorvostól, hogy azonnal beszélnünk kell, mondtam neki, hogy egyszerűen most nem tudok beszélni, és kértem egy éjszaka gondolkozás, mert nem voltam egyáltalán olyan állapotban, akkor vesztettem el a 15 évet együtt élő barátomat, aki szintén mentőkutya volt, hogy induljak el egy idegen országba ezzel a kiskutyával, ketten egyedül, nyilván egy szervezettel a hátam mögött, de mind a kettőnket nyilván megviselt ezt az elvesztése is, de miatta mentünk főleg.
Mondjuk el, hogy itt van velünk Nila, igen, a te mentőkutyád. Ő mióta van veled, mióta dolgoztok együtt?
Nila 2 hónapos kora óta van velem, ő egy mentett kutyus, őt a Blahalújza téren találták egy kocsmában 2 hónaposan, és egy mentőkutyás szervezet találta, a Pest megyei kutatómentőcsoport, ott egy ismerősöm szólt, hogy ő egy nagyon ígéretes mentőkutya tanonc lehetne, én pedig már első pillanatban beleszerettem a hatalmas füleibe, és úgy került hozzám, és azóta erősítjük egymást.
Biztos van benne egy kis német juhász vérvonal is, ugye, ilyen kis keverék kutya ő. De nagyon szép.
Köszönöm.
Akkor most hány éves?
Ő 7 éves volt most február 1-én.
Ugye egyszer már beszéltünk Gáborral erről, hogy Olaszországba is vittetek már kutyákat vizsgázni. Ő is volt akkor Olaszországot, ő is megjárta.
Ő volt Olaszországban, de ő egy másik típusú keresőkutya. Olaszországban a nyomkövető kutyáinkkal voltunk vizsgázni. Uh-huh. Ő kimondottan terület és romkutató kutya, tehát ő az IRO vizsgaszabályzata szerint itt Magyarországon vizsgázott.
Ő hol utazott, amikor mentetek Törökországba?
Fent az utastérben.
Fent az utastérben. Tehát az ilyen értékes kutyákat azért nem...
Igen, a Turkish Airlines nagyon kitett magáért, és ugye összesen 4 keresőkutyát vittünk. Ebből 2 hasonló méretű, tehát egy kis testű kutya volt, és 2 nagy testű, tehát ilyen német juhász méretű.
Ő kis testűnek számít.
Hát ő igen.
Ő befér olyan helyekre, ahová német juhász nem, ugye?
Ez így van. És mind a 4 kutya fönt utazhatott az utastérben. Így van, igen.
Ügyes volt?
Én nagyon büszke vagyok rá.
Akkor most beszéljünk a legnehezebb pillanatról, ugye megérkeztetek oda a helyszínre. Mi fogadott ott benneteket? Lehet-e ezt egyáltalán szavakba önteni?
Szavakba nagyon nehéz önteni, mert hihetetlen fáradtak voltunk, már több mint 45 órája nem aludtunk, amikor megérkeztünk, és ha szabad ilyet mondjam, akkor egy teljes káosz fogadott minket nyilván a helyzetnek köszönhetően. Mindenki próbálta tenni, amit tudott, de nyilván ebbe a földrengés utáni második napon még mindenki csak próbálta kitalálni, hogy mi lenne a legjobb. Mi, amint megérkeztünk, kerestünk egy üres területet a sátrainknak, és megegyeztünk abban, hogy sátorállítás minél hamarabb, és utána minél hamarabb szeretnénk kiérkezni a helyszínre. Többek között azért is, mert amikor egyeztettünk a parancsnokkal, a katonai bázis parancsnokával, akkor már tudtuk, hogy melyik házhoz kell menjünk aznap este, és a hozzátartozó megvárta, amíg mi felállítottuk a sátrakat, és várta azt, hogy beüljünk vele együtt egy kis buszba, és kiérkezzünk a helyszínre, és segítsünk abban, hogy megtaláljuk a szeretet.
Ki fogadott ott egyébként benneteket, aki eligazítást adott, aki megmondta, hogy most akkor mi lesz a feladatotok, miben kérik a segítségeteket?
Ugye mi úgy mentünk le, hogy regisztráltunk előre, tehát tudta a magyar külügy is, és a török hatóságok is, hogy mi érkezni fogunk, tehát hogy mi konkrét helyre érkeztünk. Tehát amikor mi Isztambulon keresztül megérkeztünk Adana nevű reptérre, ez a legközelebb eső olyan reptér, ami nem sérült a földrengésben. Ott már bennünket, nem csak bennünket, hanem minden csapatot, minden külföldi csapat oda érkezett. Várták a helyi hatóságok. Pontosan megvolt az, hogy az egyes csapatok hova fognak menni, milyen kis busszal fognak menni. Tehát viszonylag megpróbálták egy szervezetten és rendőri felvezetéssel. Megvolt, hogy a Hatály településen levő valamilyen zsandármá szervezet, ilyen katonai szervezetnek a laktanyájában ott lesz a bázisunk, ott is fogunk lakni, és onnan a katonákkal együtt fogunk folyamatosan kimenni a területre, tehát amit mondanak, ahova velük együtt megyünk, ott fogunk dolgozni. Az adanai reptértől a Hatály nevű régió, ahova mennünket beosztottak, az körülbelül 120 km lehetett, de a 120 kilométert hát szerintem egy 5 vagy 6 óra alatt tettük meg. Azért, hiába megkülönböztető jelzés, meg rendőri felvezetéssel mentünk, meg minden ilyesmi, akkora forgalom volt, hogy visszafele azért, mert ugye mindenki menekült abból a régióból, odafele pedig mentek a segélyszállítmányok. Tehát a millió teherautó, a kisbuszok, a csapatokat szállító, akkor gondolom a rokonság is mehetett ugye, hogy keresni a, esetlegesen az eltűnt hozzátartozókat. Tehát egyszerűen a 120 kilométert kb. 6 óra alatt tettük meg. Úgyhogy nagyon bonyolult volt, megérkeztünk ugye akkor végül a Hatály tartományba. Ennek a fővárosa ez a Hatály Antakia. Ez az Antakia, ez egy 500 ezer fős város. Tehát 2,5-szer nagyobb körülbelül mint Debrecen nagyjából. Ahogy egyre közeledtünk ehhez a régióhoz, ehhez a területhez, ez a szír határ mellett van. Tehát a szír-török határon van. Nem messze van tőle Aleppo, tehát ahogy néztük a térképet, közelebb van Aleppo ehhez az Antaliához, mint például az adanai reptér, mint ahonnan jöttünk. Ahogy megérkeztünk, ugye azonnal, ahogy Ilka is mondta, tényleg felállítottuk a sátrat, megkaptuk a kísérőket, és mentünk is a területre.
Mennyire tapasztaltatok egyébként szervezettséget ott a török részről, vagy még nagy volt a káosz és a kétségbeesés?
Én azt gondolom, hogy a napok előre haladtával egyre nagyobb szervezettséget tapasztaltunk. Nyilván az első körben még csak kiérkeztünk és segítsünk, ennyi volt a feladatunk. Mm-hmm. Aztán utána már egyre többször volt az, hogy konkrét címet kaptunk, konkrét bejelentést, hogy hallanak élő szemét, és ott mutassuk meg, hogy honnan hallhatják a hangokat. Tehát így folyamatosan fejlődött szerencsére a szervezettség.
A másik oldalról pedig ez a földrengés egy körülbelül egy magyarországnyi területet érintett. Csak az a város, ahol mi voltunk, amit az elő voltam, csak az egy 500 ezres városról beszélünk. Én amikor a tolmáccsal az első napokban beszéltem, és ugye láttuk a pusztulást, én azt mondtam a tolmásnak, hogy te jó Isten, hát mondom, itt az 500 ezerből, hát mondom, szerintem itt 480 ezer embernek nincs hol laknia. És azt mondta, kijavított a tolmács, azt mondja, nem, rosszul látom, 500-ból 500 ezernek nincs hol laknia. És ez ténylegesen így van. Kint voltunk ugye nagyjából 2 vasárnapig. Én összesen, hát nem túlzok azzal, ha egy épületet láttam, ami alá lehet, hogy bemertem volna menni. Tehát ott épület nem maradt. Tehát, hogy vagy keresztbe rapett, vagy eldőlt, vagy mint a lapra szerelt bútorok össze, tehát hogy a nem tudom, 4 emelet elfért 4 méter, vagy 3 méterben.
A 7. emeletre egy lépéssel fel tudtunk mászni szinte.
Mikor léptetek konkrét akcióba? Amikor már volt nyom, tudtátok, hogy kit, mit kerestek, és mentetek célirányosan, vagy próbáltátok felhozni a személyeket, az embereket.
Aznap este, amikor megérkeztünk, és délután, ilyen 4-5 óra körül érkeztünk ki, felállítottuk a sátrat körülbelül 6-7 óra környékére, és azonnal indultunk is ki. Ott már egy konkrét házhoz érkeztünk, mivel a hozzátartozó várt minket is oda vezetett, és igazából itt a kutyák nem nyom alapján keresnek, hanem ők csak élő személy illatát, szagát keresik a romok alatt, és ezt tudatással jelzik. És szerintem mindenkiben megfagyott a vér, és hidegrázós élmény volt az, hogy első éjszaka körülbelül 11 óra magasságában a kutyáink jeleztek, és 2 élő személyt tudtunk kimenteni abból a házból.
Gyerekek felnőttek?
Ilyen 20-as évei környékén járó fiatalok.
Fönn is van a videó, mert én extázisban voltam, és én ezt az egészet fölvettem, ahogy ki lett véve egy fiatal hölgy. Nem tudtam megállapítani, mert tiszta por, tehát nem tudtam megállapítani pontosan, de szerintem ilyen fiatal hölgy
milyen állapotban
lehetett.
Volt?
Külsőleg ránézésre alapvetően, tehát hogy épnek tűnt, de hát ez
sokkos
állapotban volt nagyon természetesen. Tehát az édesapja, gondolom az édesapja lehetett, aki ott csókolgatta a közösségi médiát, és úgy láttam, hogy ugye a magyarországi média is átvette ezt az én kis 20 másodperces videómat. Látszik rajta. Én azt gondolom, hogy az édesapja lehetett, de hát ott azonnal ott ölelgetés, ugye pont a kollégák ugye rakták föl hordájra, ugye ez az izolációs fóliával takargatjuk be, tehát az egész egy akkora lökést adott ennek az első két óráról, tehát hogy tényleg az elejéről beszélünk, ahogy jeleztek a kutyák, hogy itt van, na akkor azonnal nem tudom, 30 ember neki esett annak a lyuknak. Egy ilyen lyukat próbáltunk ugye kinagyítani, sajnos azt hiszem először holttestet vettünk ki belőle a lyukból, de a kutya csak jelzett, hogy csak van ott valamilyen élő, és mindenki, ami a keze ügyébe került. Tehát, hogy a kihegyezett kovácsoltvas kerítéstől a kisbaltán át, én nem is tudom, tehát szó szerint mondom, minden ember, ami a keze ügyébe került, azzal próbált átverni egy ilyen beton tömböt, hogy lejussunk a kutyák által jelzett személyekig.
Igen, mert ez tulajdonképpen úgy nézett ki, amit Gábor is említett, hogy mint a kártyavár úgy omlott össze ez a ház is, tehát a vas beton elemek egymáson voltak, és próbáltuk kérdezni, hogy ez a lyuk éppen, amit szemből látunk, az hanyadik emelet lehet.
Ez tényleg, amit Ilka is mond, hogy mikor mondják, hogy mert ez úgy kezdődik, minden egyes mentéskörben úgy kezdődött, hogy nagyjából beszéltünk a családdal, hogy hol volt a hálószoba, hol volt a lépcső, hol volt a kijárat. Azért, hogy nagyjából a menekülési irányt be tudjuk lőni. Hogy mégis az összedőlt tényleg egy kupacnyi törmelékben, mégis melyik oldalról induljunk? Teljesen felesleges lett volna az egyik oldalon indulni, mikor a másik oldalon volt a kijárat, mondjuk. Most csak mondtam egy példát. És tényleg nagyon-nagyon nehéz volt ott. Jó, akkor az lehetett ott a második emelet? Tehát, hogy még ott nézni kellett, hogy akkor hogy is voltak az emeletek pontosan meg.
És ennek köszönhetően, hogy konkrétan a kutyák a második emeletre szagoltak be, vagy általunk és a család által vélt második emeletre elkezdték a tetőfödémet megbontani felülről. A hozzátartozók és a mentőcsapatok tagjai, és ennek köszönhető az, hogy ki tudtuk menteni két élő embert.
És a másik emberről mit lehet tudni? Tehát az egyik egy hölgy volt.
A másik, az kettőt jeleztek, láttuk is a lyukba, de már egyszerűen mennünk kellett át egy következő házhoz. Tehát az elsőt azt megvártuk, mire kivettük. Nem csak élők, hanem sajnos holtak is voltak már ott. És ahhoz, hogy a másikat is ki tudjuk venni, ahhoz egészségügyi felszerelést kellett fölvinnünk. Tehát ott bemásztunk a lyukot, a kollégák ilyen apróságokkal ellátták, de alapvetően nem tudtuk megvárni ahhoz, hogy ki tudjuk venni, mert mennünk kellett át a következő helyszínre.
Akkor őt valaki más vette ki.
Hát a család hozzátartozók vették ki, tehát már ott voltak a...
Tehát őt már a család tudta intézni. Igen. Na most mondtátok ugye, hogy a hetedik emelet az tulajdonképpen egy lépés magasságra volt, fel lehetett lépni rá. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy omlottak össze a házak, hogy minél magasabban lakott valaki, gyakorlatilag annál nagyobb esélye volt az életben maradásra, mert ugye nagyon maga alá termette a többi emelet az alsóbbakat.
Tulajdonképpen igen. Nyilván ezzel sokkal nagyobbat zuhant is, de mégis több esélye volt a túlélésre, mivel ugye itt nagyon fontos az, hogy mekkora
élettere marad
tulajdonképpen az embernek, mivel elfogy az oxigén, valami nyilván az is segíti a túlélést, hogyha esetleg valamennyire meg tud mozdulni, és abban az adott szobában bármilyen víz, vagy valamilyen innivaló és élelem volt.
Milyen érzés van ilyenkor egy kutatómentőbe, hogy milyen elszántság van bennetek, hiszen ti magatok és az életeteket kockáztatjátok?
Azt képzeljük el a hallgatók, hogy elindultunk, mindenki nagyjából kedreggel fölkelt, és onnantól elkezdtük az életünket szervezni. Kedreggel fölkeltünk, utaztunk több átszállással, sátrat állítottunk, kimentünk a területre, mentettünk, és csütörtök hajnal 3-kor feküdtünk le. Tehát kedd reggel fölkeltünk a normál napnak megfelelően, 6 óra környékén, csütörtök hajnal 3-kor értünk vissza a szállásunkra.
Tehát összeeséség.
Ja, teljesen. Teljesen. A szállást azt úgy kell elképzelni, hogy egy katonai reptéren voltunk, sátorban.
Mint két focipálya körülbelül akkor.
Tőlünk minden nagyon sok aggregátor. Tehát amit én el sem tudtam volna képzelni, hogy én ilyen körülmények közt tudok aludni, úgyhogy mellettem egy aggregátor püfög. De még ez volt a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az volt, hogy az első napokban a helikopterek azok körülbelül 5 percenként jöttek. A leszálló pálya tőlünk 50 méterre volt, és amikor mondjuk aludtunk csütörtökön hajnal 4 és 7 óra közt, mondjuk 3 órát, engem a dupla rotoros szállító helikopter 2-szer fújta el a sátramat velem együtt. egyszer 4:30-kor kellett újra öltöznöm, kiszállnom a centrifugából idézőjelbe, újra felállítanom a sátrat, visszamásztam, utána 5:30-kor jött egy újabb dupla rotoros helikopter, az megint elvitte a sátramat velem együtt, tehát ilyen körülmények közt aludtunk.
De az, hogy milyen érzések kavarognak bennünk, én azt gondolom, hogy tettük a dolgunkat. Édesapám azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy elmehetek-e, hogy erre készíted a kutyádat évek óta. Most van itt a pillanat, hogy menjél és igazán tudjál segíteni. És nekem csak ez lebegett a szemem és a fülemben, hogy mi azért vagyunk ott, hogy minimálisan is, de bármennyit segítsünk az embereknek.
És annyira vitte az egész csapatot az adrenalin, hiába alig aludtunk, alig ettünk. Tehát, hogy aludtunk, mentettünk, semmi más nem volt.
Én már csak arra lennék kíváncsi, hogy azért most olyan dolgokat láttatok, olyan élményekkel jöttetek haza, hogy hogyan lehetséges ezt feldolgozni egészségesen?
Én azt gondolom, hogy még semmelyikünk nem fogta fel teljes mértékben, hogy mi történt a múlt héten velünk, és még csak sodródunk az árral azzal a tényleg hálával és örömmel, amit kapunk minden embertől. Biztos, hogy lesznek mélypontok, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy az jár a fejünkben, hogy segíthettünk, és tényleg tudtunk tenni az emberekért, és láttuk az arcukat, hogy mennyire boldogok, amikor tényleg tudtunk segíteni. Ez át fog minket segíteni a nehéz időkön.
Hősökként fogadtak benneteket, és egyébként azok is vagytok. Tudom, hogy ti nem így gondoljátok,
tényleg de... Tényleg nem így gondoljuk amúgy.
Mi tettük ez, a dolgunkat.
Ez én azt gondolom, hogy ugye most csak ketten vagyunk itt a csapatból, de alapvetően, ha semmit, tehát egy pohár vizet sem kaptunk volna ezért, akkor is holnap is elindulnánk.
Nila leült mellém, ami nagyon nagy megtiszteltet, és ez jelent valami? Mert én nagyon örülök. Nila milyen jutalmat kapott, amikor hazajöttetek?
Egy fürdőt, ahogy olvastam az üzenetből.
Egy fürdőt, hiszen amikor járta a romokat, akkor olyan szinten lett koszos és poros, hogy mivel ő egy lakásban lakik, ezt így nem nagyon tudtuk megengedni magunknak. Így.
És szeret fürödni?
Nem, igazán értékelte. Hajnal egykor a 6 napos mentés után az fürdőt, de muszáj volt mind a kettőnknek fürödni egy jót. Egyébként meg mindenkitől simogatást, jutalomfalatot, tápot, élelmet, játékot, mindent kap, és tényleg olyan szinten meg vagyunk hatódva, én szóhoz sem jutok, hogy idegen emberek írnak rám a közösségi médiában, hogy mennyire meghatotta a Nila története őket, hogy mentett kutya, és ő most menti az embereket, hogy adjak egy címet, és ő valamilyen meglepetést szeretne küldeni Nilának, és tényleg ezeknél szóhoz sem tudok jutni.
Hú, én is nehezen, és én nagyon szépen köszönöm, hogy sűrű dolgotok felől is bejöttetek ide az Európa Rádióba, és mindezt megosztottátok velünk. Én nem is tudom, mi a legjobb kívánság ilyenkor egy mentőnek, egy ilyen kutatómentőnek, amilyennek ti is vagytok.
Hogyha azt kívánnád, hogy soha ne legyen katasztrófa természetemben sem, mi is azt szeretnénk, de hát én meg valami nem is tudom, egy olyan veszélyhelyzetet, ahol mindenkit meg tudunk menteni, egy olyan helyzetet szeretnék magunknak kívánni.
Legyen így. És most meg egy kicsit ugye pihenni fogtok.
Igen.
Igyekszünk.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Kovács Ilkát, az MRS kutyás mentőjét és Hegedűs Gábort, az MRS kutatómentő csoportjának vezetőjét kérdeztük a Törökországban történt földrengés helyszínén végzett mentőszolgálatukról.